Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó. Mai beszélgető partnerem Vakolya Csaba, az RSM Legal ügyvédje, témánk pedig a versenytilalmi megállapodás volt a műsor első részében. A műsor második felében az üzleti titok védelméről fogunk beszélgetni, de egy picikét még érintjük a versenytilalmi megállapodást is, mert szó volt, ugye beszéltünk arról a műsor első felében, hogy a díjazás mértékének meghatározására milyen elvek vonatkoznak. Nem tudom, hogy jól emlékszem-e arra, hogy a fizetés egyharmadáról volt szó, vagy hogy volt ez, mekkora összeg volt itt pontosan kikötve?
Igen, ahogy említettem, a munkatörvénykönyv csak egy minimális összeget, ugye az alapbérnek az egyharmadát írja elő, mint kötelező minimumot.
De ettől gondolom el lehet térni, sőt el is térnek a cégek, nem?
Sőt, el is kell. Tehát amikor a felek megállapítják a versenytilalmi megállapodásnak az ellenértékét, akkor, ahogy említettem is, nagyon sok körülményt figyelembe kell venni. Figyelembe kell venni azokat a korlátozásokat, amiket alkalmaznak a munkavállalóval szemben. Mennyire lehetetleníti el a későbbi munkavállalást? Hogyha azzal a korlátozással, amivel élnek a felek, munkavállaló számára gyakorlatilag lehetetlenné válik bármilyen más munkavállalása, akkor nyilván akár az alapbér 100%-ára is jogosult lehet a munkavállaló.
Egyébként mennyire gyakorlat az, hogy a versenytilalmi megállapodásban a díjmértéke ennél jóval több?
Azt tapasztaltuk, hogy minél inkább fontos egy munkáltató számára az, hogy ezek az információk, amiket a munkavállaló megszerezhet a munkaviszony alatt, belül maradjanak a cégen belül, annál inkább többet adnak, hogy biztosítsák azt, hogy a munkavállaló valóban nem fog elmenni. Van olyan ügyfelünk, akik például az alapbér 100%-át fizeti a versenytilalmi megállapodásban, csak azért, hogy biztosítsa azt, hogy ez később nem lesz probléma, és nem fog más munkáltatónál elhelyezkedni. Kifejezetten érdekes a versenytilalmi megállapodás díjazása kapcsán az a magatartás, amit nagyon sok munkáltató feltételez egyébként, hogy a szabályozás ismeretének hiányában úgy oldott meg, hogy a munkabér részévé tette a versenytilalmi megállapodásnak a díjazását, ami úgy nézett ki, hogy a munkaszerződésben beleírták a munkavállaló alapbérét, majd rendelkeztek arról, hogy ennek részét képezi a versenytilalmi megállapodás, aminek cserébe ugye a munkavállaló a munkaviszony megszűnését követő meghatározott ideig nem jogosult bizonyos munkakörökben elhelyezkedni. Na már most a bíróság kimondta, hogy ez a fajta megoldás nem megfelelő, az alapbértől el kell különíteni a versenytilalmi megállapodásnak a díjazását, nem lehet része az alapbérnek. Ez nagyon sok visszaélésre adott okot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos döntés volt a bíróság részéről, mert, ahogy említettem, ezzel a munkáltatók jellemzően visszaéltek, hiszen azt az alapbért, amit egyébként is a munkavállalónak szántak, azt használták fel arra, hogy a versenytilalmi díjazást kifizessék, holott tényleg nem az volt a cél, hogy plusz juttatást adjanak a munkavállalónak azért, amiért betartja adott esetben a versenytilalmi megállapodásnak a szabályait. Mindezt úgy, hogy a munkáltatók elkövették ezzel együtt azt a klasszikus hibát, hogy a távolléti díj számítása során egyébként figyelembe vették a teljes díjazást, ami megint csak azt mutatta, hogy ők nem versenytilalmi megállapodás ellenértékét kívánták fizetni a munkavállalók részére, hanem gyakorlatilag azt az összeget tekintették az alapbérnek. Emellett nem olyan régen jelent meg egy bírósági döntés, amiben azt fejtette ki a bíróság, hogy a vezető állású munkavállalók esetében sem korlátlan a munkatörvénykönyvétől való eltérés lehetősége, hiszen a versenytilalmi megállapodás esetén kötelező valamilyen ellentételezés fölajánlása. Erről ugye azt kell tudni, háttérként azt kell tudni, hogy a munkatörvénykönyve lehetővé teszi, hogy akár a munkavállaló hátrányára is eltérjenek a vezetőállású munkavállalók esetében, viszont arra a következtetésre jutott a bíróság, hogy a versenytilalmi megállapodás esetében a díjazás olyan fontos része a versenytilalmi megállapodásnak, hogy annak ellenére, hogy a munkatörvénykönyve nem írja elő az eltérés tilalmát, ettől nem lehet eltérni, tehát díjazásban kell részesíteni a vezetőállású munkavállalókat is.
Mennyire terjed el az, hogy ilyen versenytilalmi megállapodást alkalmaznak a cégek?
Ez napról napra növekszik. Egyre többen ismerik fel azt, hogy tényleg olyan ismeretek és tudások birtokába juthatnak munkavállalók, amit nagyon nehéz máskülönben megfogni, hiszen mondjuk ha már az informatikánál tartunk, mondjuk egy programozási nyelvnek az elsajátítása, vagy bizonyos eljárásoknak a megismerése és későbbi felhasználása. Sokszor nehezen határolható el az üzleti titoktól, nagyon nehéz ezek között különbséget tenni, és emiatt hatékonyan csak úgy lehet a kiszivárogtatást megakadályozni, hogyha a munkavállalót azoktól a munkaköröktől eltiltják, amiben ezt fel tudná használni.
Ugye nyilván az üzleti titok viszont egy egészen más kategória, mint a versenytilalmi megállapodás, és hogyha én erről laikusként gondolkodom, akkor az első dolog, ami eszembe jut az, hogy minden munkavállaló a munkáltatójával szemben alapvetően etikusan kell, hogy eljárjon, tehát nyilván tisztában van, hogy a saját munkakörében milyen üzleti titok merülhet föl, amelyről nem beszél, vagy amelyet nem hoz, nem tár a nyilvánosságra, adott esetben még cégen belül sem. De mi számít üzleti titoknak?
Mielőtt még belefognánk ugye az üzleti titoknak a tárgyalásában, nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy külön jogszabály, külön törvény szól az üzleti titok védelméről. Korábban ezt többnyire a PTK szabályozta, viszont törvény módosításával ezek a szabályok átkerültek egy külön jogszabályba, és egy átláthatóbb, követhetőbb rendszer teremtett. Ebben a jogszabályban került megfogalmazásra az üzleti titok fogalma, illetve, amit fontosnak tartok megint csak kiemelni, hogy a PTK-val összhangban, részben az üzleti titokkal összefüggésben, ugye a védett ismeret, vagy korábbi nevén a know-how szabályozása is ebben a jogszabályban történik meg, gyakorlatilag az üzleti titokkal egy kalap alatt. Az üzleti titok tulajdonképpen olyan titkos, vagy, és ez én azt gondolom, hogy fontos, nem közismert, vagy az érintettek, vagy az adott gazdasági ágazatban dolgozók számára nem könnyen hozzáférhető információ, aminek a titokban tartásához üzleti érdek fűződik. Nagyon fontos az is, hogy ennek az üzleti titoknak vagyoni értéke van, tehát a törvény előírja, szabályozza, hogy vagyoni értékkel bíró dolognak kell lenni ennek az üzleti titoknak, illetve fontos az is, hogy ennek az üzleti titoknak a titokban tartásához a jogosultja megfelelő lépéseket is tett, az elvárható magatartást tanúsította, hogy ez titokban maradjon.
Hogyan lehet az üzleti titokkal visszaélni? Tehát milyen olyan tiltott magatartási formák vannak, ami lehetővé teszi azt, hogy az üzleti titok kiszivárogjon?
Az üzleti titok megsértésére számos magatartási formát definiál a törvény, de azt gondolom, hogy az emberi leleményesség határtalan, tehát nem fog megállni az üzleti titoksértés abban a kategória rendszerben, amit a törvény szabályoz, de egyébként az üzleti titok megszerzése, hasznosítása, felfedése elsősorban azok a magatartási formák, amiket a törvény tilalmaz a titoksértés kapcsán.
Van, aki mentesül az üzleti titok szigorú szabályozása alól, akire nem vonatkozik az üzleti titok szabálya?
Nem is úgy fogalmaznék, hogy személyek mentesülnek, hanem bizonyos élethelyzetek mentesülnek a titokvédelmi szabályok alól. Így például, hogyha valaki párhuzamosan jut ugyanolyan következtetése, ugyanolyan információ birtokába, tegyük fel mondjuk egy találmánynak a megvalósításával, akkor nyilván ő mentesül az elő a titokvédelmi intézkedések hatája alól.
Mi történik akkor, hogyha valaki megsérti az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket, mire számíthat?
A titokvédelemről szóló törvény egy meglehetősen széleskörű szankciórendszert dolgozott ki, amiből véleményem szerint az egyik nagyon fontos rendelkezés, hogy jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítésére is lehet kötelezni a jogsértő személyeket, ami azért érdekes, mert egyébként korábban szellemi alkotások kapcsán jelent meg hasonló rendelkezés, hasonló szankció, ami azt jelenti, hogy például lehetőség van olyan követelés érvényesítésére is a jogsértővel szemben, ami nem függ az ő bevételétől, nyereségességétől. Tehát, ha valaki ellop egy üzleti titkot, mondjuk egy receptet, egy programot, vagy bármi olyan, ami gazdasági tevékenységek során egyébként föl tudna használni, tehát gazdasági értéke van, tehát üzleti értéke van ennek az információnak, de ezzel nem tud nyereséget elérni, tehát még ennek ellenére is veszteséges marad, akkor is jogosult például követelni a jogosult egy olyan összeget, amit akkor kért volna, hogyha egyébként a jogsértő szabályosan és hozzájárulás alapján kapott volna engedélyt arra, hogy ezt az üzleti titkot felhasználja.
Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, nyilván van ennek büntetőjogi következménye is adott esetben, nem? Vagy lehetnek olyan szituációk, amikor büntetőjogi következménye van annak, hogy valaki megsérti az üzleti titkot?
Így van, és születtek is már ebben a körben bírósági határozatok, ahol üzleti titoksértésre állapítottak meg büntetőjogi következményeket.
Egyébként mennyire vannak tisztában a cégek az üzleti titok védelmének fogalmával, vagy pedig a munkaadók inkább tisztában vannak vele, és a munkavállalók kevésbé?
Megint csak ugyanazt látom, mint a versenytilalmi megállapodás során, hogy minél inkább fontos a cég számára az az információ, amit birtokol, amivel gazdasági tevékenységet folytat, annál inkább hangsúlyt helyeznek arra, hogy ezeket az üzleti titkokat megfelelő védelemben részesítsék. Nem ritka például az sem, hogy a üzleti partnerek még a tárgyalások megkezdése előtt azzal kezdik a kapcsolatfelvételt, hogy titokvédelmi megállapodásokat kötnek, tehát már azelőtt sor kerül az egymással szemben tanúsítandó magatartás írásba foglalására, mikor még egymás között egyébként semmi nem hangzott el, és semmilyen információ birtokába nem jutottak.
Tehát lehet, hogy később partnerek lesznek, de ahhoz, hogy eljussanak mondjuk a partneri viszonyhoz, meg kell osztaniuk egymással üzleti titkot, de miután nem tudják, hogy előzetesen, hogy mire fut ki a tárgyalás, tehát vagy az egyeztetés, éppen ezért megkötik a megállapodást.
Így van. Hozzáteszem egyébként, hogy hasonló esetekre egyébként korábban, ugye az új törvénynek a hatályba lépése előtt, maga a versenytörvény is szabályozta ezt a magatartást, tehát védelemben részesítette azokat az eseteket, amikor üzleti tárgyalások, akár még a szerződés megkötése előtt jutottak a felek másik félről olyan információ birtokában, amivel később adott esetben vissza lehetett volna élni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bakulya Csaba, az RSM Legal ügyvédje volt, témánk pedig a versenytilalmi megállapodás, illetve az üzleti titok védelme volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.